A magyar válogatottat korábban búcsúztató Franciaország nyerte meg a női kézilabda világbajnokságot, miután a fináléban 23-21-re legyőzte Norvégiát. Dzsubák Tamás a magyar női és a magyar férfi válogatott korábbi szövetségi kapitányát, Hajdú Jánost kérte a németországi torna értékelésére.
Örült a szívem egy kicsit, mert annyira el voltunk álljóval a norvégoktól, hogy most már talán csak a norvégok tudnak kézlabdázni. A franciák remekül megoldották azt, amit meg kell a norvég csapat ellen oldani. Gyorsan visszafutottak, úgy rendeződtek a védekezésnél, hogy nem tudták befejezni a lerohanásaikat. A norvégok védekezésben ennyi jöttek ki csak akkor, amikor indokolt volt a kinyitás, és inkább zártan az átlövéseket vállalták. Nem tudták a norvégok szétszedni őket betörésekkel, illetve ott a végjátékban azért beállóban őket nagyon sok zavart okozott, de a franciák tökéletesen fölkészültek a norvégokra, és ami jellemző még a norvég csapatra, ezt tudtuk, mert mindenki tudta, hogy nem a norvég kézlabda annyira jó, mint amennyire el vannak itt álljóva a magyar riporterek, meg szakkommentátorok a dologtól, hanem ott van három írtó jó játékos, meg kettő nagyon jó kapus. És ez az öt ember, ha jól játszik a norvégoknál, akkor tényleg nagyon-nagyon jók.
Hogyha az egész világbajnokságot nézzük, mennyire lepte meg a franciák VB győzelme?
Aki olimpiai döntőt játszik, és az előző világversenyeken is helyezett, azért az nem lepett meg senkit. Az a csapat az képes bármire, bármelyik világversenyen. Az is várható volt, hogy a Kumbolc Vica jövetelével azért a csapat visszakerült a régi kerékvágásba. Ez egy életveszélyes csapat a francia válogatott, és ezt bizonyították is, aminek én természetesen marhára örülök, mert tényleg azt jelenti, hogy nem kell skandináv imádónak, a norvég imádónak lenni, lehet a franciákat is nézni, hogy mit csinálnak, lehet nézni a svédeket is, hogy mit csinálnak, meg mi magyarok is azért tudunk nagyon sok jó dolgot. Most azzal, hogy itt nem jött ki a lépés, azt meg elemezni kell, hogy miért nem. Szerintem elsősorban szakmai okai vannak, nem pedig a magyar embereknek a mentalitása, mint ahogy hallom a televízióban. De nem az egész norvég kézlabda ennyire jó, mert a junior válogatottjuk sem ennyire jó, meg a bajnokságuk sem annyira jó. Ez a generáció, ez egy fantasztikus. A Mörk, az Oftedal, a Christiansen, ez a három mezőnyjátékos zseniális. Plusz a két kapus, és ha ők öten jól játszanak, akkor a norvég válogatott verhetetlen. Ha az öt közül nem játszik legalább négy jól, akkor azért a norvég válogatott verhető. Lásd Svédország, lásd Franciaország. És ez a norvég vereség válasz volt azoknak, akik ilyen skandináv, ilyen norvég imádók, és csak az a jó, amit a norvégok csinálnak, és csak a norvég mentalitása fantasztikus. Örülök, hogy így alakult, mert talán egyenesbe kerül azért a kép.
A korábbi világbajnokságokhoz képest hogyan értékelni a mostani németországi világbajnokságot?
Részese voltam a 2013-asnak, ami ugyanilyen rendszerben zajlott. A 2015-öst azt láttam, tehát ott voltunk, illetve figyelmek is értem. Itt volt ez a 2017-es. Ez egy veszélyes szakasz volt, hiszen ez a rendezési elv, ez a lebonyolítási rend azért nagy lehetőséget ad a kicsiknek arra, hogy elcsípjenek egy-egy nagyot, illetve néhány nagy elbukhat azzal, hogy egy másik naggyal kerül szembe. A világon a női kézlabdában azért indulásnál mindig van 5-6 olyan csapat, amelyik esélyes az első három hely megszerzésére. Most is így volt, az előzőn is így volt, talán a 2013-as volt az, ahol nagy meglepetések születtek, mert a norvégok sem mentek a négy közé, mi sem mentünk a négy közé, a brazilok nyerték, a lengyelek becsúsztak, a szerbek ott voltak a döntőbe. Az a 2013-as azért ideális volt, másik kettőn azért ugye a papírforma, tehát a legjobbak kerültek a legjobb 5-6 közé.
Amikor a magyar női kézilabda válogatott búcsúzott az idei világbajnokságtól, akkor azután a válogatott csapatkapitánya Görbic Alinta bejelentette visszavonulását. Ez a bejelentés, hogy látja, hogyan hathat a válogatottra a későbbiekben?
Hát Görbe fantasztikus életutat járt be, fantasztikus hatása volt a magyar kézlabdásokra, a gyerekekre. Én látom a tanítványaimon, unokáimon, hogy mennyien imádják, és mennyi Görbic van, akik imádják a játékát, és azért kezdtek el kézlabdázni, mert látták a Görbicet. Az Anita, az, hogy a csapat rendelkezésére állt, az már egy nagy dolog volt. Tehát ő segíteni akart. De azt hiszem, hogy valahol belül már megvolt az a döntés, amit a világbajnokság után meghozott, de ha harmadikok lettünk volna, akkor is meghozta volna ezt a döntést, vagy akkor is elmondta volna, hogy ennyi volt. Elég volt a válogatottból, most már a klubjára és a családjára koncentrál. Fantasztikus dolgot vitt végbe. A távozása biztos, hogy ült, hagy maga után, de talán egy kicsit fel is szabadít néhány embert, néhány játékost, hogy esetleg átvegyék a helyét. Nem biztos, hogy egy ember át tudja venni a helyet, lehet, hogy 2-3 játékos kell ahhoz, hogy azt, amit a Görbis csinált, azt pótolják, vagy átvegyék. De van Magyarországon a kézlabdás reményeim szerint, akik majd helyettesítik az Anitát. Pótolni nem biztos, hogy lehet, de helyettesíteni meg lehet próbálni.
Hajdú Jánost, a magyar női és a magyar férfi kézilabda válogatott korábbi szövetségi kapitányát hallották. Ötkarika. Justin Gatlin világbajnok atléta elbocsátotta edzőjét, miután kiderült, hogy a tréner álcázott riportereknek kínált doppingszereket megvételre. Az ügy hátteréről Dzsubák Tamás kérdezte Tiszeker Ágnest, a magyar antidopping csoport vezetőjét.
Egyelőre nincsen hivatalos információnk, és nem is láttam a dopingellenes szervezetek között levelezésben sem, hogy hivatalosan dopingvédséggel vádolták volna harmadszor is a Gatlin. Tehát én azt gondolom, hogy várjuk meg, hogy mit lép az amerikai dopingellenes szervezet, azért az egy elég nagy hatalommal, erővel rendelkező komoly szervezet, nyilván rendkívül jó kapcsolatai vannak a vadával is, tehát biztos, hogy nem fogják reakció nélkül hagyni, hogyha ténylegesen van erre bármiféle bizonyíték, vagy bármiféle, ha nem is pozitív minta, de bármiféle olyan adat vagy információ, ami ezt alátámasztja.
Általánosságban hogyan lehet védeni a sportolókat a hasonló esetekben?
A sportszakembernek a felelőssége az ugyanolyan, mint a sportolói. Ha a Gatlin nem vett be semmilyen tiltott szert, de az edzője vagy a menedzsere megpróbálkozott tiltott szer beszerzésével, vagy megpróbálta rábeszélni a Gatlint, vagy bármilyen módon összefüggésbe lehet hozni a nevüket tiltott szer beszerzésével vagy alkalmazásával, abban a pillanatban ellenük is doping eljárást lehet folytatni, és akár 4 évre el lehet őket tiltani.
Jelen esetben a sportszakembereket vagy a menedzsereket ki ellenőrzi?
Doping ellenőrző nem lehet, tehát nekik nem a személyes használatukról szól a vadakódex, tehát annak az értelmezhetetlen, hogy doping ellenőrizzük az edzőt, vagy a sportorvos, vagy bárkit, aki a sportoló környezetében van. Tehát innentől kezdve nagyon nehéz a felelősségük vizsgálata, de azért a vada egyre inkább elindult ebbe az irányba. Nehéz vizsgálni, sokkal inkább hatósági együttműködés kell, nyomozati anyagok kellenek és vizsgálatok. Ezeket a doping ellenes szervezetek nem tudják csinálni, tehát nem véletlenül a vadának együttműködési megállapodása van az Interpollal, az Europollal, az FBI-jal, tehát azért vannak olyan hatóságok és vannak olyan szervezetek, akiknek van nyomozati jogköre. Magyarországon a Hunadónak is van együttműködési megállapodása az ORFK-val, tehát nyilván a nyomozás a rendőrség feladata, de ha bárkivel szemben ilyen felmerül, és tényleg megalapozottan akár bizonyítékok, információk, tanúvállomások állnak rendelkezésre, akkor a nyomozóhatóságok ezügyben lépéseket tudnak tenni, és hogyha ez kiderül, és bizonyítottá válik, akkor az eljárást meg lehet kezdeni.
Tiszeker Ágnest, a magyar antidopping csoport vezetőjét hallották. Ötkarika. Az álmairól egyelőre nem beszél, de nagy energiával készül Kozák Danuta a következő szezon versenyeire. Az 5-szörös olimpiai bajnok kajakozó kislánya születése miatt az előző idényt kihagyta, az edzéseket pedig augusztusban kezdte újra.
Én azt gondolom, hogy Rio után volt egy évem felkészülni, pihenni, és nagy kedvel vágtam bele a felkészülésbe, de nem mondom azt, hogy nagyon könnyű. Tehát, hogy nehéz lesz a visszatérés, azt gondolom. Mind mentálisan, mind fizikálisan, de bízok benne, hogy ezt jövőre meg tudom mondani, ezt a lépcet, amit megálmodtunk a férjemmel. Ezt majd elmondom, ha teljesül. Álmokat nem szeretek nagyon így előre elmondani. Az biztos, hogy sok munkát kell azért letennie, hogy sikerüljön. Az 500-as számok azok, amik az én kedvenceim, erre van téve a hangsúly.
Felhívom figyelmüket, hogy az Újpest 5-szörös olimpiai bajnok kajakozójával, Kozák Danutával készült ünnepi interjút meghallgathatják szombaton délután 17:30-tól tematikus Kajakkenu magazin műsorunkban a Víztükörben. Mára véget ért az Ötkarika. Friss műsorral legközelebb jövő pénteken este 19:30-tól várjuk Önöket. Magazinunk korábbi adásait meghallgathatják, vagy akár le is tölthetik az Inforádió honlapján a www.inforádió.hu oldalon keresztül. Kollégám Dzsubák Tamás nevében is köszönöm figyelmüket, és boldog karácsonyt kívánok az Inforádió minden kedves hallgatójának. Farkas Dávidot hallották.